imádkozom. Urunk, valóban jó lenne, hogyha Te ragyognád be az életünket, hogyha Te benned, a Te kegyelmedben járhatnánk, ha egymásra is úgy tudnánk nézni, hogy azt az embert látjuk a másikban, akit Te ugyanúgy szeretsz, mint ahogy minket. Köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk Te is. Kérünk, hogy áld meg a ma esténket, és ezt az egész hétvégét. Amen. Ennek a ma estének a témája a szeretet. Hát nem valami új téma, de azt gondolom, hogy valóban a keresztény élet legfontosabb kérdése ez. Van, vagy nincs bennünk, hogy vagyunk vele. Följegyezték, hogy az első keresztényekről azt mondták a hitetlenek, hogy jé, hogy szeretik egymást. Nem tudom, hogy most mondják-e rólunk ugyanezt. Pedig hát ez volna a lényeg a dolognak. Ugyanakkor nagyon jó lenne tisztáznunk azt, hogy mit jelent a szeretet Isten igéje szerint. Nem mindig azt jelenti, amit mi értünk ezen. Egy mondatot szeretnék felolvasni a Bibliából, Jézus szavai ezek. János evangéliumának 13. fejezetében a 34. versnek a második fele. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Én azt hiszem, hogy jól ismert mondat ez, és úgy vagyunk a jól ismert mondatokkal nagyon sokszor, hogy nem is gondolunk bele, hogy miről van ott szó. Hogyha valóban elgondolkodunk ezen az egy mondaton, akkor lehet, hogy megdöbbenünk. Két problémát is rejt. Először is parancsba adja Jézus a szeretetet. Ezt nem olvastam fel, a vers első fele az úgy hangzik, hogy új parancsolatot adok néktek, és utána jön az, hogy egymást szeressétek. Lehet parancsra szeretni? Érdemes ezen elgondolkodni, szó lesz még róla, ez az egyik. A másik kérdés, ami szintén fölmerül, azt mondja Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Na most őszintén, képes vagyok én bármit úgy tenni, ahogyan Jézus? Ő azt mondja. Hogy lehet? Először talán ezzel az utóbbival foglalkozunk egy picit. Hadd legyünk túl rajta. Gondoljunk arra, hogy nem ez az egyetlen olyan ige, ahol az Úr olyat parancsol, amit én képtelen vagyok megtenni. Gondolok egy jól ismert evangéliumi történetre, több evangélium is leírja, Jézus tanít a zsinagógában, ül ott valahol a hátsó sorokban egy béna karú ember, abban az időben ez súlyos dolog volt. Nem működött a szociális háló. Ma működik ahhoz képest. Ez azt jelentette, hogy eltartották, megtűrték őt, munkaképtelen volt, szégyelte. Nyilván csökkent értékűségi komplexuma is volt ennek az embernek. Azért húzódott hátra. El akart bújni, Aztán Jézus azt mondja neki, állj a középre. Hát ezt még meg tudta tenni. Nagyon ciki volt, de kiállt középre. Azután pedig azt mondta neki Jézus, nyújts ki a karodat. El tudom képzelni, hogy ült olyan ember ott a zsinagógában, aki erre azt gondolta, hogy hát nem tudja ez a rabbi, hogy szegénynek pont az a baja, hogy nem bírja kinyújtani a karját. De mi történt? Kinyújtotta. Miért? Mert valahogy megérezte, megsejtette, hogy ezt neki nem egy rabbi mondja sok közül, vagy a sok híres rabbi közül egy, aki neki ezt mondja, az Isten. Isten fia mondja. Ha ő mondja, akkor nincs mese, megteszem. És hogy vagyunk a szeretet parancsával? Vannak itt házas emberek is, nem sokan, néhányan. Kik a házasok? Én is. A mi? Az csak félig alakul a dolog.
Papíron
már. Azt mondja Pál apostol, azt írja az egyik levelében, ez a Kolossi levélben van. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket. Na eddig még rendben van. És ne legyetek iránta keserű kedvűek. Hát fiúk, ismerjük ezt az érzést? Keserű kedvű. Mit mondok erre? Uram, ha ismernéd az én feleségemet. Erre ő azt mondja, ismerem jobban, mint te. És én döntöttem úgy, hogy ő legyen a feleséged. Pont őrá van szükséged. Egyébként Isten különös kegyelme, hogy amikor összeházasodunk, akkor nem látjuk annyira a másiknak a hibáit. Ez később derül ki. És hát nagyon jó dolog ez, különösen, hogyha Isten kezéből fogadjuk el az egészet. Egy csodálatos intézmény a házasság. Isten ötlete volt. Ugye néha az emberek azt gondolják, hogy jó ötlet volt. Én azt hiszem, nagyon jó ötlet volt, de nem arra adta Isten, amire a legtöbb ember gondolja, vagy az esküvőkön szokták mondani azt, hogy sok boldogságot kívánok. Hát Isten nem arra adta a házasságot, hogy attól legyünk boldogok. Ez lehet, hogy meglepő. Hát itt, akik készülődnek a házasságra, jól meggondoltátok ki. Ugye nem egyetlen egy olyan mondat nincs a Bibliában, hogy boldogok a házasok. Nincs benne. Pedig sok boldog mondás van benne. Isten lényét kell tükröznünk nekünk, a szeretetet, mert az Isten szeretet. Ezt írja első levelében János apostol. És hogyha mi házasságunk ezt nem tükrözi, akkor valami baj van velünk. De a szeretet parancsát nem csak házasoknak adja. Adja apáknak is, adja anyáknak is, adja gyerekeknek is, adja fiataloknak is. Érvényes a szomszédra nézve is. És olyan emberekre érvényes, akikkel hát mondjuk nem szívesen lennénk hosszabb ideig együtt valahol. Hát érvényes. Ugyanakkor hadd jegyezzem meg már most, hogy az a szeretet, amit Isten parancsba ad, az nem azonos azzal, hogy eltöltenek meleg érzések, amikor ránézek, vagy amikor együtt vagyunk. A szerelemben ennek meg kell lenni. Meg is van. Gondolom a házasságban is. Lehet úgy szeretni valakit, hogy nem szimpatikus? Ha parancs, akkor igen. Na ezért kell ezt majd tisztázni. Szeretet és szeretet közlés. Ez azt jelenti, hogy nekem valahogy ki is kell fejeznem a szeretetemet, hogy a másik ezt megtudja. Ezért kell tisztázni azt, hogy mi a szeretet. De azt is, hogy mi nem szeretet. Tudom, hogy késő van, hát a ti pekketek, hogy bőbeszédű előadót hívtatok, de reggelig lehet aludni, én úgy tudom, hogy csak 8-kor lesz reggeli. Addig meg befejezik. Hát nézzük először, hogy az mi nem a szeretet. A szeretet nem szeretet vágy. Hát néhány illusztrációt is nézünk erre. Ugye Derék nagy költőnk írja azt, hogy szeretném, hogyha szeretnének, és lennék valakié. Ő vágyik a szeretetre. Másik nagy költőnk, ki ő? József Attila. Ő úgy kezdi egyik versét, hogy jaj, szeressetek, szilajon, hessentsétek el nagy bajon. Folytatja, iszonyú a folytatása, rácsok közt, mint a majon, visongok és ugrándozom, mert semmit nem hiszek, és nagyon félek a büntetéstől. Van tovább is, halandó, halludé dalom, vagy zúgott csak, mint a malom, ölelj meg, ne bámulj vakon a kifent rohant késtől, nincs halhatatlan oltalom, aki meg panaszolhatom, félek a büntetéstől. Ezért iszonyú ez a vers. Azt írja, hogy nincs halhatatlan oltalom. Szívszorítók József Attila utolsó versei. Egy vergődés. Szeretne eljutni Istenhez, és nem tud. Szeretet, vágy. Járt-e már valaki olyan otthonban, ahol állami gondozott gyerekeket nevelnek? Ismerős akkor. Néha a látogatók azzal az élménnyel jönnek el, hogy mennyi szeretet van ezekben a gyerekekben. Mi történt? Az, hogy belecsimpaszkodtak, ölébe bújtak, összenyálaszták, nem akarták elengedni. Valójában nem szeretet van azokban a gyerekekben. Szeretet, éhség. Szeretet, vágy. Állami gondozó gyerek nem kapott szeretetet, ellopták. Valamikor a kukoricásba, Kukorica Jancsi, ilyen kitett gyerek volt. János vitéz, az mese. A valóság az Kukorica Jancsi. Üres szeretett tank. Így emlegeti ezt az állapotot a mai pszichológia. Tehát a szeretet vágy az nem szeretet. De nem csak ez. Nem szeretet a szerelmi lángolás. Ilyen ne lángoljunk. Ezt nem lehet megakadályozni. Ha éppen lángolási időszak van, akkor az ember lángol. Csak ne felejtsük el, hogy nem ez a szeretet. Ezt nem szokták megparancsolni. Ez jön. Jön és megy. Hát költők néha azt írják, hogy soha el nem múlik, de ez az 1 Korintus 13-ban van, és nem erre vonatkozik, hanem valami másra. Örök szeretet. Van ilyen? Vagy örök szerelem? Gondoljunk arra, hogy nagy költőink hányszor voltak halálosan szerelmesek. A négy ökör lassacskán ballagott, és választottak csillagot, De ezt a verset Petőfi nem Szendrei Júliának írta, hanem Erzsikének. Nem sokat tudunk erről az Erzsikéről. De akármelyik költőt vesszük elő, mi ez a szerelmi lángolás? Itt van, ki tudja olvasni valaki? Van kémikus? Na, ott van a neve is, feniletilamin. Na most az az érdekes, hogy amikor valaki nagyon szerelmes, akkor ennek az anyagnak megnő a koncentrációja a vérben. És ez igaz. Hát akkor minden meg van oldva, nem? Be kell szerezni megfelelő dózist, kell egy tiszta injekciós tű, becserkészni az illetőt, kellő pillanatban belebökni, eléállni, engem lásson először. Ezt mégsem javaslom, mert ez nem működik. Kiderült ugyanis, hogy ez egy közönséges izgatószer. Nem biztos, hogy szerelmes lesz, lehet, hogy csak dühös lesz, és az nem működik. És azt írja erről a megfelelő szakirodalom, hogy maximum 2 évig tart, utána felszívódik, eltűnik. 2 évig lángoló szerelem, és mi marad utána? Azt szokták mondani, átalakul szeretetté. Én azt gondolom, ez nem alakul át szeretetté, ez eltűnik. Az igazi szeretetnek meg kell születni bennünk. Ezért fontos megtudni azt, hogy az mit jelent. De ez a madár sem sincs itt hiába, Petőfinél tartottunk, reszket a bokor, mert madárka szállott rá. Nagyon szép szerelmes vers. A József Attila, mikor az utcán átment a kedves, galambok gyűltek a veredekhez. Így mondja el, hogy szerelmes. Nem tudom, miért nem egyenesen. De így sokkal szebb. Mióta készülök, hogy elmondjam neked, szerelmem rejtett csillagrendszerét. Ezt hírja. Rabunk. Egy képben csak csupán a lényeget. És nem tudom, ki ismeri ezt a verset. Elmondja végül is. Én ezt többször elolvastam, de úgy látom, nem mondja el. De olyan szépen kerülgeti a választ, hogy azért érdemes elolvasni a verset. Hát ilyen a szerelem. A szeretet nem csupán szex. Hát azért a szex is valami. Nem tudom, van itt köztet, akit érdekel. Mármint a szex. Én remélem, érdekel mindenkit. De nézzünk itt meg valamit. Gondolom köztudott, hogy a görög nyelvben, az ó görög nyelvben, amelyen az Új Szövetség könyveit írták, 3 olyan szó van, amit magyarra vagy a szerelem, vagy a szeretet szóval lehet lefordítani. Az egyik az érosz. Ez állítólag nem található meg az Új Szövetségben, de a klasszikus görög irodalomban igen. Testi élvezettel járó szeretetet jelent, vagy más szóval kívánság szeretetet. Ha valaki szereti a száraz bableves füstölt csülökkel, az kívánság szeretet. Az elfogyasztása testi élvezettel jár. Tehát elég tág fogalom, olyan, mint a szex, az is testi élvezettel jár, de az mégis egész más. Ha megsimogatok egy kiskutyát, egy kölyököt, kölyök kutyát, olyan buksi feje van, jól esik megsimogatni. Élvezetes? Hát ez is erotikus, az erotikus szó az érosz szóból származik, tehát elég tág fogalom. Na most ezt nem lehet megparancsolni. Nekem hiába parancsolnák meg, hogy szeressem a lebbencslevest, képtelen vagyok rá, de nagyon sokan parancs nélkül is szeretik, olyan igazi alföldi étel. De a száraz bablevest nem kell parancsolni. Anélkül is megy, mert az érosz soha nem parancsra működik. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy szeressétek egymást, vagy már az Ószövetség azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erejedből, vagy szeresd fele barátodat, mint magadat, ez nem érosz. Ha a szex leválik a szeretetről, az nem állatias, hanem embertelen. És azt gondolom, hogy korunk egyik nagy baja ez, hogy a szex leválik a szeretetről. Kiélik az emberek szexuális vágyaikat, anélkül, hogy a szeretetet hordoznak. Ráznak a diszkóban néhány órán keresztül, lefekszenek egymással, aztán reggel kiderül, hogy elfelejtette a nevét megkérdezni. Van ilyen? Azt hiszem, van ilyen. Ez borzasztó. Sértés lenne az állatokra azt mondani, hogy ők ezt csinálják, ők nem ezt csinálják. Az állatoknál a párzás határozott céllal történik. Az embernél a szexnek nem csak az a szerepe, hogy utódaink szülessenek. Isten teremtett minket úgy, hogy legyen bennünk szexuális vágy, de ő úgy tervezte, hogy szeretetbe ágyazottan működjön, elkötelezett kapcsolatban. A kommunikációnak lehet egy mély formája, azt közvetítheti a másik felé, hogy én magamat neked, de csak neked mindenestől odaadom, téged pedig mindenestől elfogadva. És csak egy emberrel. Ha leválik a szeretetről, személytelenné válik. Ezért veszélyes a pornó, mert elősegíti azt, hogy személytelenedjék a szexualitás. Hát nem csupán szex a szeretet, nem azonos vele, hát itt a kis csibe, ez is aranyos. Most jut eszembe, hogy első unokám most már 22 éves, nem volt 3 éves, amikor tökéletesen elmagyarázta, hogy mit jelent az érosz. Húsvétra kapott a szüleitől egy élő kis kacsát, nagyon szerette, de mondta neki a vejem, hogy ne szorongass már annyit, mert megdöglik. Mire ő, de én a döglöttet iszek. Hát ugye nem volt tekintettel a kiskacsa érdekeire. Mert egyszerűen csak a saját élvezetével törőd. Ezért az a szex, ahol egyszerűen csak egy kielégülésről van szó, szeretetet nem közöl. Tehát jó érzés simogatni, de jól esik-e ez a csibének is. Most itt éppen csibe van, nem kacsa. Tehát mindenképpen arra van szükség, hogy a szex a másik szükségletére is tekintettel legyen. Nagyon szép, ahogy a Biblia kifejezi. Már a Biblia elején, az ember teremtése kapcsán, hogy lesznek ketten egy test. Ami azt jelenti, hogy csak az esik nekem jól, ami a másiknak is. és a másiknak valami fáj, az nekem is fáj. És itt rögtön érezzük, hogy nem csak testi kapcsolatról van szó, sokkal többről. Ha jó a kapcsolatunk, akkor nekem feltűnik, hogy a másikkal valami baj van. Ha elromlik a kapcsolat, akkor nem érezzük, nem tudjuk. Vannak itt idősebb párok, hát annyi idős házas nincs, mint mi. Hát 49 éves házasok leszünk, már több, mint egy pusztai vándorlás 9 évvel. És hát előfordult már az, vagy hallottatok olyan házas párról, hogy sír az asszony. Azt hiszem, hogy itt ti el se tudjátok képzelni. Sír az asszony, a férfi megkérdi, mi bajod van? Erre a válasz, semmi bajom nincs. Erre a férfi megnyugszik. Hát azt mondta, semmi baja nincs. Ugye a kommunikáció se olyan egyszerű dolog. Szeretet azt jelenti, hogy felkutatom és betöltöm a másik valódi szükségleteit. Már ezt a definíciót Walter Nietzsche könyvéből vettem, kapható a Pasarét iratterjesztésben is egyébként, az a címe, hogy a szeretetet tanulni kell. Csak egy kis reklámot hadd csináljak ennek a könyvnek. Az is benne van, hogy mi a különbség, amikor szerelmesek, meg amikor szeretik egymást valóban. Azt írja, szerelmesek, együtt járunk, noha még alig ismerjük egymást. Szeretet, együtt maradunk, noha már nagyon jól ismerjük egymást. Mert ez azt jelenti, hogy nem mindig élvezetes a másik, van úgy, hogy untok. Ezt a fiatalok el sem tudják képzelni. Lehet akkor is szeretni? Parancsra akkor is kell szeretni. Azaz kutatni a valódi szükségleteit, és betölteni, és előnyben részesíteni magammal szembe. Hát ezt írja a Biblia, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Semmit ne tegyetek, se önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem egymást alázatosan különbnek, vagy fontosabbnak tartsátok magatoknál. Pontosabban úgy van, tartván magatoknál az az indulat legyen mellettetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Hát itt megint arról van szó, hogy úgy kell szeretni, ahogy Jézus. Meg tudom ezt tenni. Csak úgy tudom megtenni, hogy fölfogom, hogy ő mondja. És akkor nincs mese, megteszem. Meg tudom tenni. Ahogy a béna föl tud kelni, azt mondja neki, hogy kelj föl és járj. Hófehérke mostohája. Hát nem tudom, pontosan így nézette ki. Minden esetre nézi magát a tükörben, és mondja a jól ismert szöveget, tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a környéken, ismerjük a mesét. Egy darabig, nagyon jó volt a tükör. Az nem írja a mese, hogy összetörte utána a tükröt. De nem csodálkoznék. Na most a szeretet nem önmagára, hanem a másikra figyel. Tehát ez a nagy különbség. A másikra figyel, észreveszi, hogy mi van a másikkal. Nem nyugszik meg, ha sír. De tud rezonálni az örömére is. Fontosabb lesz a másik saját magamnál. Ez megdöbbentő. De lehetséges A kereszténység valahol itt kezdődik. Mi van vele, mire van szüksége, igen, beszélgetünk. Na most már tisztáztuk, hogy mit jelent az érosz. A szeretet megérti a másikat azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedik. Más szóval empátiás. Az empátiáról külön szó lesz holnap. Holnap délelőtt. Most csak annyit, hogy maga a szó, görög szó, beleérzést jelent, de nem csupán érzelmi rezonanciáról van szó. Az empátia azt jelenti, hogy én megértem a másikat azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem. És ha probléma van köztünk, a problémát onnan nézem, abból a pozícióból, ahol ő van, és ezért megértem őt. Ha erre képesek lennénk mondjuk egy vitában, akkor hamar föl lehetne oldani. Nem tudom, hogy az elmúlt évek alatt ki vetemedett arra, hogy parlamenti közvetítéseket nézett a tévében, vagy hallgatott a rádióban. Tud-e valaki olyan esetet, hogy az egyik tábor meggyőzte a másikat? Én ilyenről nem tudok. Pedig érvelnek. Egyszerűen képtelen a másik pozícióját, vagy nézőpontját fölvenni. Zárójelben jegyzem meg, úgy gondolom, hogy a parlamenti felszólalások valójában nem is a másik félnek szólnak, hanem a választóknak. A választókat akarja meggyőzni, azt úgy is lehet tudni, hogy nem lehet meggyőzni a másik felet. Empátia. Hát itt van ez a kis legény. Empátiás, egy olyan lakberendezés, ahol tekintettel vannak rá, és a kilincset alacsonyabbra tesz. Én most egy idős otthonban lakom, empátiás az otthon, mert az összes villanykapcsoló körülbelül derék magasságban van a kerekes székesek miatt. Hát ez is empátia. Egyfajta megnyilatkozása ennek. Tehát megértem a másikat azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem, onnan figyelem, hogy mire van szüksége, és mit él át ő. Na most a Biblia is beszél az empátiáról, az erőtleneknek erőtlenné lettem, zsidónak zsidóvá, görögnek göröggé, ismerjük ezt. Mindenkinek mindenné lettem. Hát ez meredek, amit következik. A feleségemnek asszonnyá lettem, de jól értjük, hogy miről van szó. A férjemnek férfivá lettem, a gyerekemnek gyerekké lettem. Át kell vennem a gondolkodását. Meg kell tanulnom úgy gondolkodni, ahogy ő. Akik misszióba mennek, mondjuk Afrikába, vagy Indonéziába, azok tudják, hogy a kultúrát is meg kell ismerni, mert másképp gondolkoznak. Hallottam egyszer egy történetet, valószínűleg legtöbben láttátok a Lukács evangélium alapján készült filmet. Azzal sokat misszióztak egy olyan területen is Afrikában, ahol nem volt áram, de vittek fejlesztőt, hatalmas vásznak feszítettek ki, mind a két oldalról lehetett látni, és hát a történet szerint egy törzsfőnök megtért. Legalábbis úgy nyilatkozott, és meg is keresztelkedett, de két év múlva visszamentek oda, kíváncsi volt, aki vezette ezt, hogy mi van, meg maradt-e a hitében. fölkereste a törzsfőnököt, és kérdezte, hát persze, és elmondtad valakinek, hogy te mostan befogadtad az Úr Jézus? Az illető azt mondta, rögtön elmondtam mind a három feleségemnek. Na most, jó dolog volt, hogy ez a misszionárius nem borult ki, és nem mondta, hogy hát nem, hogy lehet, hogy három feleséged van. Egyszerűen fölismerte azt, hogy itt egy más kultúráról van szó. Na most ez nem azt jelenti, hogy ez alkalmazkodjunk. Egy férfi és egy nő kapcsolatait. Az is fontos, hogy az egyik férfi, a másik nő. Ma már ezt is hangsúlyozni kell. Szeretetben élő házastársak, egymás jó barátai, és itt jön be a másik görög szó, a filia. Filantrópia mit jelent? Ember szeretet. Filozófia, itt is a filia szó van, a bölcsesség szeretete. A szófia az bölcsességet jelent, nem csak Bulgária fővárosa. A Zsófia név is innen van. A híres olasz színésznő, Sophia Loren, a Loren Zsófi. Most aki szerelmes Zsófiba, az a filozófus. Én aztán egyszerű a dolog. Na most ez baráti szeretet. Kölcsönös szeretet. Most a szerelmesekre az jellemző, hogy egymásra néznek. Egyébként C.S. Lewisnak van egy szerintem szép könyv, az a cím, hogy a szeretet négy arca. Sokkal közelebb kerül a szeretet lényegének a megragadásához, mint Erich Fromm a Szeretet művészete című könyvében. Érdekes, hogy azt ismerik többen. Ő írja azt, a C.S. Lewis, hogy a szerelmesek egymásra néznek, a barátok azonban egy irányba néznek. Hát az internetről kerestem ezt a képet, én úgy látom, hogy ez Latinói Zoltán és Rutkai Éva, ugye jó pár évvel ezelőtt készülhetett, most már egyikük sem él, és még aránylag fiatalok voltak. Én úgy tudom, hogy valóban jó barátságban voltak ők. A házasságban azonban a kettő együtt van. Tehát nagyon fontos az, hogy a páron a legjobb barátom. Most a filiát ne becsüljük le. Nagy érték. Gondolok arra, hogy amikor Jézus Pétert megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, ő agapaóval kérdez. Ez a harmadik, majd mindjárt térünk. Péter mindig a fileóval válaszol, és Jézus elfogadja, rábízza a bárányait. Viszont szeretett, Isten előtt szeretett, és én viszonzom az ő szeretetét. Van egy szép halleluja ének, alig ebben a kiváló gyűjtemény nincs benne, az, hogy ó, hadd szeresselek, hűn is igazán. Tényleg lehet ezt. Vagy ahogy Dávid éneki az egyik zsoltárban, szeretlek, Uram, én erősségem. Hát nem működik parancsszóra sem az érosz, sem a filia. Néha a szülők megpróbálják megparancsolni. Nem tudom, hogy a jelenlévő szülők elkövettek-e ilyet. Ugye megmondják a gyereknek, hogy azzal ne barátkozz. De azzal barátkozz. De szokott ez jönni? Nem. Nem működik. Tehát sem az érosz, sem a filia nem működik parancsra. Thank you. hanem az agapé. Amikor a szeretetet megparancsolja, akkor az agapé szót, vagy annak az igei alakját, az agapó igét használja. Ez mit jelent? Agapé eredetileg közös vacsora, szeretet vendégség, asztal közösség. Ezt tudni kell azt, hogy az ókori keleti ember nem ülte akárkivel együtt étkezni. Akivel hajlandó volt asztalhoz telepedni, azzal életközösséget vállalt. Az kifejezte, hogy ő elfogadja azt az embert. Ezért botránkoztak meg annyira az írástudók és a farizeusok, amikor azt látták, hogy Jézus elfogadja a vámszedők meghívását, és bemegy hozzájuk, leül velük asztalhoz, együtt enni. Nem tudja ez a rabbi, hogy ezek bűnösök, ezt mondták. De ezzel Jézus pont azt fejezte ki, hogy ő elfogadja ezeket az embereket, a bűnösöket, vámszedőket is, más bűnösöket, prostituáltak is voltak köztük bőven. Ő elfogadta. Na, a szeretet parancsa agapéra szólít fel. Valahányszor a Bibliában, az Új Szövetségben az agapé szót találjuk, ott mindig az Isten szeretetéről van szó. Az 1 Korintus 13, a szeretet himnusza, végig az agapé szót használja. Az agapé soha el nem múlik. Az érosz elmúlik. A filia is törékeny. Az agapé nem múlik el. Isten szeret minket agapéval. És akkor én hogy tudok szeretni? A titok nyitja ott van a Róma 5:5-ben, az Isten agapéja kiöntetett a mi szívünkbe, a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Ugye ezt idéztük ma. A reménység meg nem szégyenít, mert kiöntetett a mi szívünkbe az Isten szeretete, a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát, ha Isten beköltözik a szívembe, akkor leszek képes ezt a parancsot teljesíteni. Az Isten agapé, olvassuk. Igen, asztal közösség, élet közösség, ez a szép festmény, Rembrandt festménye, az Emmausi vacsorát ábrázolja. Hát ott a bibliai történetben csak két emberről van szó, de hát nincs kizárva, hogy akkor asztalhoz telepedtek, valamelyiknek a felesége azért ott főszolgál. Nyilván Rembrandt így képzelte el. Egyébként a legszebb Jézus ábrázolásokat, lehet, hogy én elfogult vagyok, de a Rembrandt képein vélem felfedezni az igazi Jézus. A többi az valahogy nem annyira. Na most, a házasság asztal közösség és életközösség. Ugyanakkor közös a pénztárcánk is, és az ágyunk is. Tehát többszörösen valósul meg a közösség. Ugye ez a kedves kép illusztrálja ezt. Tehát vállaljuk egymást. Elkötelezettség a testi és a lelki közösségre. Na most közvetíteni is kellene valahogy, mert ez a derék úriember, akit itt látunk, ő Gary Chapman. Nem tudom, találkozott-e már valaki vele, alig ha, mert még nem jött Magyarországra. Én kérdeztem a harmatot, hogy miért nem hívják meg, hát nagyon drágán jönne el. Úgyhogy őt nem sikerült meghívni. A kegyes két balkezest azt meghívták. Ő volt. Ugyanakkor azt mondja a harmad, hogy Chapman könyvekből él a kiadó. Hát néhány könyvét itt felsoroltam. Mindenkinek ajánlom, olvassák el. A szeretett közlés csatornáiról szólnak ezek a könyvek. Ugye a szeretett közlés öt nyelve. Na de itt miről van szó? Valóban a szeretett közlés csatornája. Arról van szó, hogy múltunkból kifolyólag, családi hátterünkből kifolyólag nem biztos, hogy nekem ugyan azon az úton érkezik meg a másik szeretete, mint a másiknak. Ezért ki kell deríteni a másik szeretet nyelvét. Tehát egy tartós kapcsolat, nyelvtanulás is. A szeretet nyelvet kell megtanulni. Mi ez az öt szeretet nyelv? Itt néhány könyvet soroltam fel, amiket ő írt és magyarul kiadták. Hát az egyik az, hogy szavakkal. Hát megmondom, hát a költők ebben nagy mesterek, ugye elmondja. Minek nevezzelek? Meg ó, ha fűzfa volnék. Vagy ó, ha szellő volnék. Akkor minden bőkabátba belebújnék. Tehát szavakkal kell mondani. Hát a másiknak a beszéd, a szeretet nyelv, akkor feltétlenül egyébként se árt. Állítólag egyszer egy asszony sírva panaszkodott a barátnőjének, hogy a férjem már 15 éve egyszer sem mondta, hogy szeretlek. Erre a barátnő elmondta a saját férjének, az visszamondta az eredeti férjnek, öregem, miért nem mondod néha a feleségednek, hogy szereted? A válasz rendkívül férfias volt. Megmondtam az esküvőn, és nem vontam vissza. Na most az az érdekes a dologban, hogy az asszony is tudta, hogy a férje szereti őt. Valóban szerette a feleségét. De jól esett volna, ha néha mondja. Nem kell fukarnak lenni ebbe. Van egy kiváló pszichológus, magyarul megjelent, Erik Verne, Emberi játszmák, az előszóban írja, hogy ha nem simogatjuk a gerinc agyat, akkor kiszikkad. Értjük a jelképet, nem arról szól, hogy mutasd drágám a gerinc agyamat, ha simogassam. Nem, hanem jó szóval, meleg tekintettel, kedvességgel lehet a másik gerinc agyát simogatni, hogy ne szitkadjunk ki. Na most ez, ha a szavak a szeretet nyelv, akkor azzal megy a dolog. Ha valami más, akkor másképpen, hát itt van például, tettekkel, hát a simogatás az lenne, de lehet, hogy a vízcsapot kell megszerelni. Vagy beszerezni valamit. Van egy klasszikus történetünk. Valaha mi is voltunk fiatal házasok. Egy olyan régi típusú házban laktunk, egy időben a magas mennyezet, és hát a fürdőszobában ott volt egy kagyló, de a dugója nem zárt jól. Mert hogyha a feleségem kézi mosást akart végezni, mindig leszaladt a víz hamarabb, mint ahogy kellett volna. Szólt nekem, hogy légy szíves, legyen meg ide nekem egy dugót. Hát én megígértem, hogy nem olyan nagy dolog. Majd hazafelé jövet, az iskolából, akkor tanítottam egy iskolában, 12 évig, majd veszek. De aztán kiderült, hogy nem lehet olyat kapni, egy régi típusú kagyló volt, az a méret nem volt forgalomban, én megfeledkeztem az egészről, nem tudtam, hogy miért olyan undok. Aztán kerülő úton tudtam meg, hogy a dugó miatt. Hát erre dühös lettem, hogy lehet egy dugóból ekkora ügyet csinálni, de a barátom megmagyarázta, azt ő úgy veszi, hogy ő nem fontos. Úgyhogy nem volt más lehetőség, ki kellett cseréltetni a kagylót. Hát az egy kicsit többe került, mint a dugó került volna. De ha jól átgondoljuk, megérte. Így aztán helyreállt a egyensúly. Egy időre. A tettekkel és ajándékozással. Hát van, aki szereti a virágot kap, még akkor is, ha az ember a szomszéd kerítéséről szedte. Van, aki jobban örül a mogyorús csokinak. Hát aztán ezt is ki kell deríteni. Van, aki a sós mogyorót szereti, azt jól el lehet rágni együtt. Az nem annyira hízva, mint a mogyorós csoki. És fontos az, hogy az alakját megőrizze az asszony. Mert állítólag sok férfi azt hiszi, hogy a felesége soha nem fog megváltozni, pedig megfog. Sok asszony meg azt hiszi, hogy a férjét ő meg tudja változtatni, pedig nem tudja. Úgyhogy jobb ebbe bele se fogni. El kell fogadni a másikat. Na, mi történt? Lehet, hogy valamit megnyomtam, amit nem kellett volna. Nem tovább. De igen, jó. Tehát az érintés és az odaszánt idő. Érintés nem csak a szexről van szó. Nyilván arról is. Emlékszem, egyszer nagyon magam alatt voltam, amikor egy nálam pár évvel idősebb fiú úgy átkarolta a vállamat. Nagyon sokat jelentett. A szeretetét fejezte ki, és az együttérzését. Vagy milyen sokat jelent egy gyászolónak, ha megfogom a kezét, vagy a vállát. Ki lehet így is fejezni a szeretetet. És odaszánt idővel. Na, ez nagyon fontos dolog, mert ha nekem nincs időm a másikra, akkor a másik nem érzi, hogy szeretem, különösen, ha ez a szeretet nyelve. Első gyerekünk, hát most már 48 éves lesz pár napon belül. 3 éves lehetett, babáival játszott, és azt a monológot mondta, hogy papa, papa, ne mondd azt, hogy hagyd békén, ne mondd azt, hogy hagyd békén. Elszorult a szívem, mert nagyon sokszor mondtam neki. Hát az íróasztalom tele volt fontos papírokkal. Valóban fontos papírok voltak, de ő apa hiányban szenvedett. Hál' Istennek, akkor ezt megértettem. A legkisebb gyerekünk, ő fiú, hát most már ő is elmúlt 30, 18 éves volt, amikor elém állt, és azt mondta, papa, van egy kis pénzed? Ha van, meghívlak egy fagyira. Most hál' Istennek leesett a 20 fillér, nem a fagyi volt fontos, hanem az, hogy beszélgessünk már egy kicsit, úgyhogy nem tölcsérest vettünk, hanem poharas, mert azzal le kell ülni. És az tovább tart. Érdekes, még most is néha van olyan igénye, hogy találkozzunk. Igen, ez fontos dolog gyerekeinknek, házastársunknak, a barátunknak, az, hogy töltsünk együtt időt. Ha nincs időm, az azt jelenti, hogy ő nem fontos. Én azt hiszem, az Isten iránti szeretetünket is méri az, hogy van-e rá idő, vagy nem érek rá. Hát gyorsan, mára, hál' Istennek, rövidet jelölt ki a kalauz. Hamar túlesek rajta. Az, hogy leüljek együtt az Úrral, ha erre nincs időm, ez rossz jelzés. Egyébként vasárnap pont erről szeretnék majd szólni. Tehát itt arról van szó, hogy a szeretet közlés anyanyelvét a szülői házból hozzuk, gyermekkori környezetünk kommunikációs szokásaiból, és nem biztos, hogy a jegyesünkkel vagy a házastársunkkal ugyanazt a szeretet nyelvet beszéljük, tehát ki kell deríteni. És akkor már jobban működik. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá azt is, hogy ezek csatornák. Ha nincs szeretet, akkor nincs mit közölni. Tehát önmagában nem elég megtanulni a szeretet nyelveket, hanem arra van szükség, hogy valóban legyen. Párunkkal való kapcsolatunk építéséhez nyelvet kell tanulnunk, hogy megértsük őt, és ő is megértsen minket. Na most itt megállnék egy pillanatra, mielőtt a következő és utolsó táblát megnézzük. Én azt gondolom, hogy a legszebb illusztráció talán a Bibliában az agapé szeretetre az irgalmas samaritánus története. Mindenki ismeri a történetet. Egy kereskedő, samáriai kereskedő, nyilván kereskedelmi úton jár, valahol Jeruzsálem és Jerikó között rábukkan egy összevert emberre, ott hever az út szélen, lehet, hogy meg se tudott mozdulni, hogy néz ki, csupa vér, azt is megállapította, hogy kirabolták, kifosztották. És ismerjük a történetet, segített rajta. Világos, hogy az érosz szóba se jöhet. Nem lehetett kívánatos az az összevert ember. Hát nem azért segített rajta. A filia valószínűleg akkor látta először életébe. Nem volt köztük baráti kapcsolat. És arra se számíthatott, hogy majd visszaadja neki a segítségnyújtást. Miért segített? Parancsra tette. Miféle parancsra? Belső parancsra. Szeretet volt benne. Képtelen volt tovább menni. Benne szeretet volt, ahogy a papban és a lévitában nem volt, azoknak jó okuk volt, hogy tovább menjenek, sietni kellett, lenekésse a szertartást. Lehet, hogy Jeruzsálembe ment szolgálatra. Úgyhogy azok elkerülték. Meg is magyarázta magának. Mindegyik. Mi is meg szoktuk magyarázni. Nagyon ritkán veszek részt Pasaréten a keddi férfi órán. Most nem olyan régen ott voltam, és pont ez szóba került. Emlékszem, ott az egyik atyafi a következőt mondta. Villamoson utazom, van egy négyes ülőhely, ahol négy ember ülhet. Csak egy ember ül ott, félig eldőlve két helyet is elfoglal a lábát, és kinyújtja kezében egy boros üveg. Ki ülne mellé? Kérdezte. Hozzátette, én sem. Persze, meg tudjuk magyarázni. Hát egy félig részeg emberrel úgyse lehet beszélgetni, de talán érzékeljük ebből, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy megmagyarázzuk, hogy nem segítünk, vagy miért nem segítünk. Lehet, hogy adott esetben igazunk is van. Hát itt van egy kedves pár, az agapé, nem az érosz és a filia helyett van. Ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát ne úgy nézzük ezt a három szeretett fajtát, hogy az érosz tökéletlen, a filia is, bezzeg az agapé. Mind a hármat Isten teremtette. Illetve minket úgy teremtett, hogy mind a háromra szükségünk van, de az agapé adja meg az igazi töltetét, vagy másképpet használva a védő burkát a másik kettőnek. Szilárdá teszi a filiát és az éroszt. És itt hadd hozzak meg egy másik hasonlatot. Remélem, hogy az idén is augusztusban lesznek olyan finom görög dinnyék, mint tavaly. Nem kérdezem meg, hogy ki szereti, remélem mindenki jelentkezne. Most képzeljünk el egy olyan jó nagyot, olyan 8-10 kilósat. Legjobb korszakában van. Tehát már érett, de még nem kásás. Na most óvatosan meghámozzuk, rátesszük egy nagy tálra. Mi történik vele? Saját súlyánál fogva szétesik, ha ott hagyom, elkezd erjedni, meglepik a muslicák, tönkre megy. Hát ilyen az érosz, védőburok nélkül. Az első védőburka a filia, a baráti szeretet. Ha a párom a legjobb barátom, már tartósabb a szex is. De az agapé, elkötelezett szeretet, az védi. Az egy szilárd burok. És itt van héjától megfosztott görög dinnye. Sajnos olyan képet nem találtam, ahol magyarul van beleírva a szeretet, de hát angolul most már mindenki ért. Ha valaki nem tudja, mi van odaírva, akkor kérdezze meg a szomszéd. Befejeztük, megtévesztő ez az óra, mindig ránézek. Nem hiszem, hogy nyilván elemet kell majd cserélni bele. Én azt gondolom, hogy majd holnap lesz lehetőségünk arra is, hogy beszélgessünk. Most a hosszú út után gondolom, hogy arra van szükségünk, hogy kényelmesen elhelyezkedjünk is. Egy jó tanítunk. Hajnali 8 órakor már reggelizni kell. De annak nincs akadálya, hogy énekeljünk. Úgyhogy én egy mondattal imádkoznék, és addig gondolkozzatok, hogy melyiket énekel. Urunk, a te szeretetedet köszönjük neked. Azt, hogy te áldozatot hoztál, nem azért szerettél, mert kívánatosak voltunk, Nem azért szerettél, mert viszonoztad a mi szeretetünket, hanem te voltál a kezdeményező, most is te vagy a kezdeményező. Köszönjük, hogy a te szereteted, agapé szeretet ma is irántunk. Kérünk, hogy ébresz fel bennünk is, te irántad, és egymás iránt is. A te szeretetedet. Amen.